Kedves testvérek, ez alkalommal a Római Levél 13. fejezetéből olvasunk igéket. Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele, 13. fejezet, első 10 versét olvassuk fel. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Imádjuk az Urat ezekért az igékért, megkérem Domokos testvért, hogy imádkozzon velünk.
Hatalmas Isten, menj létesetben, akik teremtetted ezt a világ mindenséget, és akik kormányzol és kezedben tartod az egész világot. Addig, ameddig jónak látod. Hatalmas megváltunk Jézus Krisztus, Isten fia, a fiú Isten, akinek adott minden hatalom mennyei is földön. Hála neked azért, akik már ennek a hatalomnak megadták magukat, megalázták magukat. Hálát adunk valamennyien, hogy megalázkozhattunk töredelme szívvel, bűnbánó szívvel, és megkegyelmeztél. Nem sújtottál bennünket, ami bűneink szerint. Nem borsort se ért bennünket, meg olyan ítélet, amit megérdemeltünk volna, hanem megkegyelmeztél, megbocsájtottál, gyermekeidét fogadtál, hordoztál bennünket. Hálát adunk azokért a hatalmasságokért, akiket te rendeltél a kormányzásra ebben az országban és ebben a világon. Hálát adunk különösen azokért, akik istenfélő kormányzók, vezető emberek, nagy emberek. Adj neki kegyelmet, bölcsességet, lelked által. Hálát adunk azokért, akik még nem ismertek meg téged, de próbálják becsületesen, törvény szerint igazgatni és irányítani ezt a nemzetet és ezt a világot. Áld meg a mi életünket is, Istenünk, hogy mindenek előtt a te szent ígédnek, a szent éleknek, neked mindenható Istenünk, és a te szentélnek, az Úr Jézus Krisztusnak tudjunk engedelmeskedni a te törvényednek, a te ígédnek mindenben, mert akkor nem kell félnünk a hatalmasságtól. És tudjunk engedelmeskedni a hatalmasságnak is. Úgy, mint az apostolok, ha mégis így ellenes lenne, akkor inkább neked áll meg szolgálat itt ezen a helyen, ezzel az alkalommal, érvéd a mi szívünket, lelkünket. Add Istenünk, hogy megtapadhatjuk, hogy a Szentlélek által van az ige, ez az üzenet számunkra, amely bennünket tanít, amely bennünket nevel, amely bennünket engedelmességre segít, alázatra és akaratot szerint életre, a Krisztus életében. Amen.
Amen. Dicsérjük az Urat az ötös számú énekkel. Az Úr légyen áldott, nagy dolgokat tett. Úgy jártam, hogy mint aki tisztelője a áhítatos könyvnek, amelyet minden évben kiadnak a központi testvérek, Filippi levél 3. fejezetéből fölkészültem, amely arról szól, hogy hát Pál apostol életében egy értékítéletváltozás történt, amikor megismerte Krisztust, és minden átértékelődött. Tehát a gondolkodásában először, lelki világában, szívében, aztán az életében is ő aszerint cselekedett. Hát igen, ezt teszi Krisztus, ezt a nagy csodát a hívő emberrel, aki befogadja Jézust, megváltoztatja a gondolkodását, az érték ítéletét. De aztán, ahogy teltek a napok, és augusztus 20-a közeledett, mégis úgy gondoltam, hogy inkább a Róma 13-ból olvasom fel az igét, és abból szeretnék szólni. A feleségem is felolvasott egy áhítatos könyvből nagyon jó gondolatokat, és aztán én emellett az ige mellett kötöttem ki a római gyülekezetnek mit ír Pál apostol az állammal kapcsolatosan. Itt a római levél vége felé Pál apostol gyakorlati útmutatásokat helyez a római gyülekezet szívére. Több gyakorlati útmutatást ad, és ezek között az egyik a hatalomhoz való helyes hívő keresztény hozzáállás. Hiszen Pál apostol a Rómában élő keresztényeknek írta ezt a levelet, akik a császárvárosban Pál kifejezése ez is, hogy az oroszlán szájában éltek. Nem sokszor nagyon nehéz körülmények között, és tudjuk, hogy Néró idejében meg kifejezetten rettenetes üldöztetésnek voltak kitéve a keresztények. De még ez az idő, ez nem következett el, de minden esetre az impérium Romanában, a római birodalom centrumában élő hívők exponált helyzetben voltak. Nagyon különleges helyzetben voltak. Még azt is lehet mondani, hogy az evangélium terjedt Rómában is. Nem csak Görögországban, Tesszalonikában, Béreában, Athénben, Korintusban és más helyeken, hanem Rómában is terjedt az evangélium. És még azt is olvassuk a Filippi levélben, hogy amikor Pál fogságban volt, a császárnak a testőrei között is terjedt az evangélium. Viszont nagyon fontos volt, hogy a hívő emberek hogyan viselkedjenek. Mert ha egy államhatalom keresztény barát, akkor könnyű dolguk van a hívő embereknek, hiszen a keresztényeket tisztelő államhatalom az nem hoz a hívők ellen olyan döntéseket, amelyek nehézséget okoznak számukra. Ezért azt mondom, hogy a mindenkori hívő ember sokféle körülményben, sokféle államban, berendezkedésben egy természetes feszültségben él. Mert Jézus Krisztus befogadásával, az újjászületésünkkel, a felülvaló születésünkkel kapcsolatban már Isten országához tartozunk, Isten uralmához, Krisztus uralmához tartozunk, Isten törvényéhez tartozunk, de ugyanakkor egy földi ország polgárai vagyunk, amelynek van alkotmánya, amelynek vannak törvényei. És ezt nehezen bizonyos értelemben nehezen éltem meg, hiszen 10 éves koromban, már 50-es években nevelkedtem fel, és kriminális nehéz évek voltak ezek, és hát sok esetben egy igen-igen nagy belső feszültség volt bennem is, és más sok hívő emberben, mert a törvények részben ellenkeztek a lelki ismeretünkkel. A hívő embernek osztály része, és ezt vallja a baptista közösség, a szólásszabadság, szabadon szólhassunk, a sajtószabadság és a vallásszabadság. Hogy szabadon gyakorolhassuk a hitünket, és emiatt semmi retorzió ne érjen bennünket. Márpedig, aki komolyabb állásban volt, annak idején tanári állásban, vagy akár valami vezető állásban, hát annak döntenie kellett. Döntésre kényszerítették, hogy vagy lemond a gyülekezetről, a gyülekezeti életről, és még a saját hitével szemben is belép a pártba. Tudjuk, hogy ateista alapon állt a párt, bár lehet, hogy ezt így nem kényszerítették, hogy mondd ki, hogy megtagadod az Isten, de hogy legalább annyit, hogy akkor legyen piros könyved. És aki ezt nem tette, akkor búcsúzhatott. Hiába végezte el az egyetemet. Nem. És ezért sok baptista hívő bizony le kellett, hogy mondjon ezekről az ilyen állásokról. És hát voltak olyanok is, akik behódoltak, és akik inkább kompromisszumot próbáltak kötni. De hát tudjuk azt, hogy valójában, ha kompromisszumot kötünk a nem hívő az istentelen világgal, vezetőivel, kormányával, akkor az nem szolgálja a mi javunkat, előmenetelünket a lelki életünkben. Hát erről csak ennyit, ezt átéltük, és ez megtapasztalás volt, És amikor én 18 éves voltam, amíg jelentkeztem a teológiára, akkor kigúnyoltak a osztálytársaim, és nem értették többen kívülvalók, hogy miért teszem meg ezt a lépést, hiszen itt nem lesz pár év, évtized eltelik, és itt annyi az egyházaknak, nem lesz semmi. De hát nem így történt, mert az egyház az igazi kereszténység, a hitben élő emberek, azok sok mindent átéltek már. Gondoljunk például a Szovjetunióban, hogy sokkal nehezebb helyzeten mentek keresztül, ahol már 1918-tól kezdve ugye a bolsevik uralkodtak, és bezárták a templomokat, bezárták, és mégis a kereszténység megmaradt, mert a történelem folyamán egészen kezdve az első, a korai keresztényektől sokszor az igazi kereszténység búvópatakként élt. Ha a föld fölött nem lehetett gyakorolni, akkor a föld alatt gyakorolták katakombákban. És hogy ma is, hogy gyakorolják Kínában, hát arról jó lenne többet tudni. És sok változás történt, és történhet még, aminek ki voltunk téve, meg ki leszünk téve. Tehát egy igazi keresztény ember, aki nem akar megalkudni, az egy feszültségben él ebben a világban, hiszen az Isten igazságának, a Krisztus igazságának kell engedelmeskedni mindenek felett, de ugyanakkor vannak törvények is, amelyeket figyelembe kell venni, vagy pedig nem szabad figyelembe venni. Ma is az Európai Unióban élünk, és már a saját kormányunk által is sok tekintetben vannak tiltakozások az Európai Unió vezetésének a döntései ellen. Ezeket figyeljük és látjuk, és egy különleges korszakban élünk. De azért gondoljunk bele, hogy mi lenne itt, akár Magyarországon, vagy bármely országban ezen a világon, hogyha nem lennének törvények, és mindenki azt tenné, amit jónak lát. Ha mindenki azt tenné, amit ő kigondol, ami neki jól esik, azt gondolom, hogy óriási káosz lenne itt Magyarországon is, az utakon, kereskedelemben, a magánéletben, családok életében, iskolákban, irodákban, üzemekben, az egyházban is, minden területen. Ezért szigorú törvények bebetonozták, hogy így és így kell cselekedni. Az Isten törvénye is szigorú. Ne gondoljuk azt, hogy csak a földi törvények szigorúak, mert ha megszeged a közlekedési szabályokat, akkor azonnal jön a büntetés. És egyéb dolgokat, akkor azonnal jön a börtön. Az ne tévesszen meg senkit, hogy hát, ha az Isten törvény ellen vétünk, Isten igazsága, Krisztus igazságával szemben cselekszünk, és talán nem sújt le ránk azonnal az Isten, hogy akkor nem lesz számon kérés. Dehogy nem. Sőt, annál inkább felelősek vagyunk, ha megismertük Jézust, és elfogadtuk, hogy vajon tényleg aszerint élünk-e, ahogy tanultuk, és ahogy olvassuk napról napra a Bibliában. Számot kell adnunk, Krisztus megváltott bennünket, örök életet szerzett számunkra, de nem mindegy, hogy ennek a csodálatos igazságnak, áldásnak a tudatában hogyan éljük a mi életünket. Aki a földi törvényeket igyekszik kijátszani, megkeresve a nagykapu mellett a kiskaput, vagy durván ellenszegül a paragrafusoknak, és azt gondolja, hogy titokban marad, sok ember úgy gondolja, már a börtönben is találkoztam, nem csak romákkal, legtöbben ugyan ők vannak ott, de találkoztam közülünk valókkal is, sőt tanult emberekkel is. Jó szituált asszony mondta, mondom, miért van itt? Hát azt mondja, adócsalás miatt. Valami, úgy látszik, hogy valami nagyon komoly volumenű volt az, hogy őt besittelték, és ott kellett szenvedni a többi között. Mert nem maradt titokban semmi sem. Előbb-utóbb kiderül minden, és akkor a földi hatalmasság igazságszolgáltatása utoléri a bűnözőt. De ha ez nem következne be, mert sok embernél ez nem következik be, még mondogatják és emberek, hogy akik nagy dolgokat csinálnak, követnek el nagy csalásokat, nagy stikket követnek el, azok futnak, mert tudják fedezni magukat, vagy fedezik őket mások. De utoléri őket az Isten büntetése. Lehet, hogy még ezen a földön, de a földi élet után mindenféleképpen számot kell adni mindenkinek. A hívő ember viszont nem csupán a harag miatt, a államhatalom lesújtó haragja miatt tartózkodik a rossz dolgoktól, hanem a lelkiismerete miatt. Hát a hívő embernek a lelkiismerete nem lehet olyan tág, hogy abba olyan dolgok is beleférjenek, amelyek ellenkeznek az államhatalommal. A lelkiismeret helyre teszi a hívő embert, mert az Isten törvénye az mindig szorosabb, mint az államhatalomnak a törvénye. És az Isten törvényéhez, igazságához, Krisztus igazsága az igazodunk, akkor biztos, hogy az államhatalom ellen nem vétünk, nem szegülünk ellen. A hívő ember nem azért fizeti be az adót, mert a földi hatalmasság kényszeríti erre, hanem lelkiismereti okból. Mert azt mondja az ige, hogy Isten szolgálja a hatalmasság a te javadra. Föntartják a közrendet, védik az országot, megbüntetik a csalókat, a tolvajokat, a gonoszokat. Tehát az államnak fönt kell tartani a közrendet, és ezért a hívő ember tudja, látja, hogy jogos arra a hatalmasság, hogy adót szedjen, vámot szedjen, útdíjat szedjen, és így tovább. A fegyvert jogosan viseli, mert ezáltal tartja fenn a rendet, és megbünteti azokat, akik nem tartják be a törvényeket. Amikor Jézust megkérdezték, csapdába akarták ejteni, csalni, a farizeusok, az írástudók, hogy hát szabad-e adót fizetni a császárnak, mert a zsidók gyűlölték a császárt, és megvetették, mivel imádtatta magát, császárnak a szobra előtt áldozatot mutattak be, Istennek tartották, nem csupán embernek. Azt mondta Jézus, hogy hozzatok ide egy adópénzt. Hát, oda vittek egy adópénzt, egy dénárt, és Jézus azt mondta, hogy kinek a képe van rajta. Azt mondták, hogy a császári. Hát akkor császár nyomatta ki ezt a pénzt, akkor adja, fizessetek a császárnak belőle, adjátok meg a császárnak, ami a császári, ami az övé. És Istennek, ami az Istené. Így aztán nem tudtak szólni semmit, mert ha csak félig mondta volna el Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, akkor mindjárt megtámadták volna, hogy hát te a császárnak a barátja vagy. De amikor végig mondta az összetett mondatot, és Istennek, ami az Istené, akkor már nem tudtak mit mondani, hanem csodálkoztak rajta. Pál apostol is azt írja a rómaiaknak, hogy adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. És ezt érdemes újra megolvasni a 7. versből, hogy mit ír. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, a tisztelettel. Mondkinek ne tartozatok, amivel, meg azzal, hogy egymást szeressétek. A feszültség másik pólusa az, hogy mindenek felett, tehát az Isten törvényét kell nekünk előnyben részesítenünk, Krisztus igazságát kell figyelembe venni és betölteni, ez pedig a szeretet. Ez pedig az utóbb a törvényben a szeretet, és mi elrészletezi, mert azt, hogy paparázdán előfordulhat könnyen, nagyon könnyen, hogy az fegyver által is fog elvészni. Hát a kereszténység történelmét ismerve, előfordult, hogy keresztények ugye fegyvert fogtak, és ez nem tetszik az Istennek, hogy mi fegyver által próbáljuk megoldani az igazságot békés úton. Gandhi nem volt keresztény, hindu volt, de ő békés úton próbálkozott, küzdött az indiai jogokért, és nagyon nagy eredményeket ért el. Dr. Martin Luther King keresztény volt, baptista lelkész volt, aki az amerikai négerek jogaiért harcolt, békés beszédeket mondott, elvonulásokat, békés demonstrációkat szerveztek, és tovább különböző alkalmakat szerveztek. Vagy egyik legnagyobb magyar Deák Ferenc is békés úton küzdött azért, hogy a kiegyezés megtörténjen. Szóljatok a Jézus nevében. És ők azt mondták, hogy nem tehetjük, hogy amiket láttunk és amiket hallottunk, ne szólj, nyíltan ellent mondtak. És hát bizony megverették őket, és bocsátották el. Nem mertek velük többet tenni, bár lehet, hogy meg akarták volna ölni őket, de nem merték ezt megtenni. Ha az állam azt a törvényt hozná, hogy megváltoztatja a kialakult keresztény hagyományt, vajon el tudnánk-e fogadni? Mert például kialakult keresztény hagyomány, de sajnos már hallom, hogy több országban már a keresztények is elfogadták, hogy két férfi együttléte az is házasságnak számít, vagy két nőnek az együttléte is az is házasságnak számít. Tehát Biblia igazsága szerint ez soha nem lehet. Házasság. Soha, de soha. Ha arra kényszerítenék a hívő embert, hogy tagadja meg urát, megváltóját, akkor még élete árán is vállalnia kellene azt, és vállalni kell azt, hiszen ez üdvösség kérdés, hogy nem tagadja meg, és vállalja, hogy ő keresztény, és nem tagadja meg az Úr Jézus Krisztust. Azt mondta Jézus, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt, aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom. De hadd szóljak még egy néhány szóval röviden arról, hogy a mindenkori hívő ember a Szentírás alapján, Krisztus követése alapján még sokkal-sokkal többet is tesz, mint amit a világi törvények követelnek. Ilyen értelemben pozitív a hívő ember élete. Mert a hívő ember, ha elad valamit, akkor nem szűken mér, hanem bőven, megtetézve, szép árult visz a piacra, és nem a legmagasabb árat alkalmazza. A hívő ember kölcsön ad, azt mondja Jézus, semmit vissza nem várván. Tehát ha teheti, akkor kölcsön ad, semmit vissza nem várva. Hívő ember becsületesen dolgozik, nem csak akkor, amikor látja azt a főnök, vagy a valamelyik vezető, és utána, ha már elmentek, akkor na, akkor most lazítsunk, hanem egyenletesen, becsületesen dolgozik, nem a szemnek szolgálva. És nem csak azért, hogy megdicsérjék, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy a jó munka, a becsületes munka, az Istentől való ajándék. A hívő ember nem lehet verekedő, hogyha arcul verik, azt mondja Jézus, akkor fordíts oda a másik orcádat is. Hívőben nem lehet bosszúálló. Az nem a mi útunk. El kell engednünk ezeket a dolgokat. Azt mondja Jézus, hogy aki egy mérföldútra kényszerít téged, menj el vele kettőre is. Az akkori törvények szerint egy mérföldre, valaki egy mérföldre kényszerített, hogy vigye, tehát azt kötelezőt nézte. De utána letehette, és nem tudom. Jézus azt mondja, hogy akkor tegyél többet. Itt tovább, és menj. Igen, hat hatalmas jogokkal rendelkezik. Nem csak a szolgáját, a rabszolgáját büntethette, meg is ölhette, hogy azt tehetett vele, amit akart, hanem még a saját gyermekét megállt a római férfi, karácsony, és a gyermekét állalni, és nem mentek föl. Hogy elfogadtam, hogy ilyen törvény, ilyen hatalom. Ezért elfogadtad el, és nagyszerű, biztos, hogy az, amit már ír, meg a helyében, hogy csendes és nyugodt életet élhessünk, mert sok függ a vezetőktől, testvérek. És ezt a csendes és nyugodt életet nem csak önző módon a magunk érdekében szeretnénk felhasználni, hanem azért, hogy bizonyságot tegyünk, hogy minél több és több ember megtérjen, megismerje az igazságot. Tehát inkább még intenünk el azok, akik lázadoznak, akik szidalmazzák a vezetőket. És legyünk józanok, megfontoltak ezekben a dolgokban. Péter apostol azt írja, Péter is megszólal, nem csak Pál, azt írja, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendelésnek. Nem azt mondja, hogy XY császárért, vagy királyért, hanem azt mondja, hogy az Úrért. Mert Pál írja, hogy nincsen hatalmasság. Ha Úrra került, az nem véletlen. Legalábbis mi hívő emberek azt mondjuk. És addig van ott, ameddig a Jóta jó. Ha Isten nem látta jól, akkor fordítja. És változtatja. Nekünk imád. voltak a jólétén, ahol vagytok, mert annak a jóléte a ti jólétetek. Ez egy nagy bölcsesség, és itt Egerben nekünk is arra kapcsolatot, ami rajtunk áll, tegyünk meg mindent, környezetünkért, embertársainkért, de legfőképpen, hogy a te van kérjük. Evangélium, Istennek ereje, Istennek hatalma, minden benne hívőnek